Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terül-terül asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 11 perc van. Folytatódik a Millás reggeli műsora itt a Rádió Café 98.0-án. Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
0636-os 980980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Ide lehet írni mindenféle hallgatói üzeneteket. Mit vétettünk ezzel a zenével, kell sújtani minket? Pogányok voltunk? Teszi fel a kérdést a hallgató, de nem hiszem, hogy ez válasz csak vár rá.
Abszolút, abszolút. Ez igen. Csak orvoslás volt
lesz
egyébként.
Lesz ma nyárslágere? Vagy volt már? Kérdez egy másik
lesz,
hallgató.
Lesz a nyárslágere. Hogy
találta ki? Kedves
Endre,
rokkosabb napodon egy kis Amorfiszt nem szeretnél bekeverni?
majd meglátjuk. Erre csak azt tudom igen. mondani. Viszont köszönjük szépen.
Haladjunk.
A Radio Gardenen nincs ott a kávé, azt mondja a kedves hallgató, dehogy nem. Most néztem, most hallgattam.
Valamiféle ilyen frissítési hallga, mert hogy többen írják, hogy a TuneIn-en keresztül
igen,
sem érdekel bennünket,
TuneIn-es
de mások meg
probléma.
Azt írják, hogy el lehet érni. És most belehallgattunk a technikus kollégákkal, nekünk működik. Tehát lehet, hogy valaki
azért,
valamit nem frissített.
Mert Androidon működik, a Denonokon lévő TuneIn nem működik, ezt mondják a kedves hallgatók többen is, Androidon működik. A Radio Garden applikációban, meg mondom, egy pár másodperc ezelőtt néztem meg, akkor működött, úgyhogy ezt a részét nem tudom. Viszont, amit tudok, az az, hogy van egy fontos témánk, amit meg kell beszélni.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Kicsit rendhagyó ingatlan piacunk lesz, mert arról fogunk beszélni, hogy a Kercher, akiről valószínűleg sokan tudják, hogy hogy a 90. évfordulóját ünnepli idén a fennállásának a cég, és ugye biztos, hogy sokan a tisztítással kapcsolatosan azonosítják a Kerchert, aki elkötelezetten támogatja a történelmi épületek és a műemlékek állapotának hosszú távú megőrzését. Világszerte 200 nemzetközi projekt során bizonyította ezt a világ kulturális örökségének megóvásában, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Szeles Dórával.
Erről is,
a Kercher Magyarország marketing és termékmenedzsment vezetőjével, aki itt van a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, szervusztok!
Na, mik ezek a projektek, amikben a különböző kulturális örökségi épületek, műemlékek állapotának a megóvásában segítkeztek, vagy hogy jött ez az egész?
Igen, hát az nem egy új keletű dolog azért. A Kerhernél ezt már 1980-ban elkezdték, ugye nem Magyarországon, hiszen uh-huh. akkor még Magyarországon nem is volt Kerhel leányvállalat, de a világ nagy, ahogy említettétek, világörökség, akár UNESCO világörökségi listáján szereplő műemlékek kapcsán elindult egy ilyen társadalmi felelősségvállalási projekt, és ez így a Kerher filozófiájának szerves része, most már mondhatjuk, hogy a érdekesen vagy ahogy szokták mondani, a DNS-ének is a része ez már gyakorlatilag, hogy ilyen projekteket felvállal, és a saját tudását, illetve erőforrását fordítja arra, hogy ezek az értékek, ezek a kulturális értékek, ezek megmaradjanak azokban a formákban, ahogy ezt annó megteremtették, vagy esetleg megszépüljenek, megújuljanak, mert ezekre is volt példa. Mondok egy néhány ilyen eseményt, volt egy nagy tisztítási projekt a Rushmore-hegynél, ugye, ahol az amerikai elnökök feje van kifaragva, de a legelső ilyen projekt az a Krisztus szobra volt Rióban, tehát uh-huh. ez volt az 1980-as projekt, de voltunk a Vatikánban, a Szent Péter tér oszlopsorait megújítani.
És Magyarországon?
Igen, Magyarországra is elérkezett ez a projektje. Idén, ahogy említettétek, a 90. évfordulóját ünnepli a Kerhet, és azért egy olyan vállalással indultunk neki az évnek, hogy ebben az évben legalább 90 projektet megcsinálunk világszerte, és ugye ennek része Magyarország is, hiszen a Kerhet 87 országban van jelen, szóval igazából ez azt jelenti, hogy legalább egyet minden országban vállaltunk. És Magyarországon is elindultunk, egy ilyen úgynevezett Clean Art nevet kapott ez a projekt, ami azért érdekes, mert nem csak a tisztítás, így önmagában a tisztítás élménye volt az, amit itt szerettünk volna átadni, hanem ennél egy picit többet is, és ezért választottuk az együttműködésre a Szép Művészeti Múzeumot, hiszen ez az épület egy nagyon nagyon ikonikus helyszín Budapesten, és ráadásul egy nagyon kiemelkedő kulturális értékkel bíró épület. És az együttműködés keretében pedig megtisztítottuk a bejáratot, illetve a lépcsősort a sok éves szennyeződéstől. És ezen túlmenően egyébként nem csak a szennyeződéstől tisztítottuk meg egy ilyen melegvizes, magas nyomású eljárással, amihez egyébként vegyszert nem használtunk, hiszen ez egy olyan felület, egy természetes kőfelület, amit nem igazán szabad vegyszerrel tisztítani, tehát pusztán a melegvíz és a gőz erejével sikerült ezeket a szennyeződéseket eltávolítani. De mondhatjuk azt, hogy ez a tisztítás technológia szó szerint új életet lehet ezekbe a felületekbe, vagy új festményként használta ezt a felületet, vagy vászonként, hiszen egy műalkotás készült, egy inverse graffiti jelent meg a lépcsősoron, aminek a felirata az Ars Longa Vita Brevis, a művészet örök, az élet rövid felirat. Az a, ami egyébként a múzeumnak a márványcsarnokának a falán olvasható, és a Hippokratésznak tulajdonítják ezt a gondolatot, ez fogadja és búcsúztatja a látogatókat, és ez igazából ennek az egésznek az apropója a múzeumok éjszakája volt, hogy amikor a látogatók érkeznek, akkor már a lépcsőn fogadja őket ez a gondolat, amely egyébként a nyár végéig látható a lépcsőkön.
Uh-huh. Egyébként ezekhez a nagyszabású tisztítási hadműveletekhez ilyen speciális technológia is dukál, tehát mindegyikre ki kell, nyilván nem ugyanazzal a technológiával, bár aztán lehet, hogy majd most megcáfolod, amit mondok, kell tisztítani a Rushmore-hegyi emlékművet, mint a Szép Művészeti Múzeum lépcsőjét.
Hát mindenképpen azt szoktuk mondani, hogy a felülethez megfelelő tisztítási eljárást kell választani, tehát nálunk ez egy olyan folyamat, amikor egyfelől megvizsgáljuk, meg utána járunk, hogy milyen anyagból készült a felület, aztán végzünk egy próbatisztítást, és utána következhet a teljes tisztítási feladat elvégzése. Ugye itt azért nagyon fontos, hogy régen épített, vagy régen kialakított felületekről van szó, itt azért az idő vasfoga is nyomot hagyott már, ezért nagyon, nagyon körültekintően kell eljárni, és ezért így a legkíméletesebb megoldást választottuk mi is, ez a melegvizes és egy kicsit a gőz erejének a felhasználását választottuk azért, hogy mindenképpen egy biztonságos módját választjuk a tisztításnak.
Oké, az is egy nagyon érdekes kérdés lehet, hogy ez hogyan folytatódik, ez az egész projekt, meddig tart, hogy méritek vissza ennek a hatásosságát, stb.
Igen, hát ez egy erős indítás volt, úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon szép projekt volt, nagyon, nagyon szerettük és nagyon szeretjük ezt a projektet, de nyilvánvalóan nem fogunk tudni mindig ilyen szép felületeket tisztítani, és nem is ez a cél, hanem ugye ennek a társadalmi felelősségvállalásnak igazából az a célja, hogy az élhető világunk legyen egy picit, vagy élhetőbb legyen a világunk magunk körül a világ legyen tisztább, szebb, esetleg az értékek megőrzése jobban előtérbe kerüljön, és igazából egy ilyen tisztítási projektnek lehet innentől kezdve célja egy akár egy közterület, egy tér, egy szobor, egy pad megtisztítása is, tehát azt gondolom, hogy a lehetőségek tárháza az végtelen, és mi szeretnénk minél több mindent bevonni ebbe a gondolkodásba, és a partnereinkkel együtt, akik egyébként országszerte jelen vannak, ővelük együtt országos szinten megvalósítani ezeket a tisztítási projekteket a következő években is.
Az elmúlt percekben sokat beszéltünk innovációról, itt is feltenném a kérdést, hogy nálatok jönnek-e a robotok, leegyszerűsítve kérdés. Akik majd önállóan elvégzik ezeket a dolgokat, hiszen ha azt nézzük, hogy már van robotporszívó a háztartások jelentékeny részében, akkor nem nehéz azt elképzelni, hogy ipari szinten még inkább fejlettebb és alkalmazott is ez a technológia.
Mondhatnám, hogy a robotok már a spájzban vannak, de ez egyébként azért még annyira nem igaz, mert azért a háztartásoknak is alig 10%-ában van jelen robotporszívó, vagy robotizált bármilyen tisztítási megoldás a mai ismereteink szerint. De egyértelműen a takarításban is a robotok irányába mutat a jövő, és nyilvánvalóan, ahogy egyre hatékonyabb technológiák készülnek, egyre precízebbek és egyre megfizethetőbbek lesznek a robotok, és ez a megoldás is egyre elterjedtebbé válik. De valójában az ipari takarításban akkor lesz majd ennek egy nagy áttörése, hogyha infrastruktúrálisan is, már eleve az épületek kialakításánál is figyelembe veszik azt, hogy takarító robotok felhasználásával fognak majd takarítani. Ugye azért jelenleg ez még egy elég nagy kihívás, hiszen még akár az autonóm robotok is, amelyek ugye emberi beavatkozás nélkül intézik a programot, és mindent, tehát a vízfelvételtől kezdve a vízleadását, a saját töltésüket önállóan végzik, és ők el tudják kerülni az akadályokat is, de azért még azért az is igaz, hogy ezek a robotok is nehezebben tudnak minden felületet, és mondjuk egy lépcső az igazi akadály nekik. Ugye az automatizált robotok azok meg igénylik is az ember beavatkozását, tehát ott meg azért sokkal
limitáltabb. Azt akartam kérdezni, hogy azért már vannak működő technológiák, ez meg talán megijeszti azokat, akik most takarítóként dolgoznak, pedig hát ugye hiány van belőlük, és nagyon jó fizetéseket adnak. Kérdés, hogy meddig a megbízóik, hogyha jönnek ezek az autonóm robotok?
Igen, hát ugye én azt szoktam mondani, hogy azért az ember munkájára továbbra is szükség lesz, csak esetleg azoknak, akik a tisztítás technológiában dolgoznak, vagy takarítással foglalkoznak, egyfelől ezek ergonomikusabb megoldásokat biztosítanak, másfelől meg tényleg olyan dolgokra kell majd az ember beavatkozása, ahol valóban egy ember beavatkozása kell, tehát rengeteg olyan részfeladatot ki lehet adni a robotoknak, ami eddig mondjuk megterhelő volt egy embernek, például egy éjszakai műszak, vagy olyan
felosztja egymás között, hogy én megcsinálom a lépcsőt, R2-D2, te pedig addig foglalkozz a folyosóval.
Igen, ez is.
Hát
ez
ilyen
is
munkamegosztás, hogy ha már ebből táplálkoznék, amit az elmúlt percekben mondtál. Mesterséges intelligencia, mint a takarító robotoknak az egyik fejlesztési iránya, az is benne van a pakliban?
Hát abszolút, persze, természetes, tehát azt gondolom, hogy ahol a mesterséges intelligencia már megjelent, végülis mindenhol is megjelent már, tehát azt gondolom, hogy a robotok azok az a szegmens, ahol ez nem elkerülhető, és ugye már most azért tudjuk azt, hogy ezek a robotok tanulnak, tehát a saját hibáikból is tanulnak, és egyre fejlettebbek lesznek ennek megfelelően, hogy beépítik ezeket a tapasztalatokat, és ez pontosan ez a mesterséges intelligencia.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, reméljük több ilyen projekt lesz, mint a Clean Art, és meg lehet tisztítani egy csomó minden, és akkor boldog 90-et a Kerkernek.
Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük
neked is. Szeles Dórával beszélgettünk, a Kerker Magyarország Marketing és Termékmenedzsment vezetőjével. Sok mindenről szó volt, robotikáról, illetve természetesen arról, hogy a különböző történelmi épületeket és műemlékek állapotát hogyan őrzi meg most már évek óta a cég.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.
Kedves hallgatónk végre küldött egy olyan fotót, amin az egyik hallgatónk, amin lehet látni, hogy mi a probléma az ő beépített adójával, ugye itt a stream problémákat nézzük, és azt látom, hogy ugye ki listázza a TuneIn, de nem indítja el, valami miatt egy régi stream linket szív be.
Tehát mások rádió... meg azt írják, hogy működik.
Mert azt mondom, tehát, hogy én azt tudom javasolni két dolgot, hogy akinek ez nem működik, és érdekes módon azt is írták, hogy...
TuneIn-ben a hivatalos Rádió Café 98 nem megy, és ez a stream link, amit fentebb írtam, sem működik benne.
Igen. Tehát ez a radioe.net tes link, ez a stream link, ez nem élő link már. A millásreggeli.hu oldalon egyébként listáztuk az élő linkeket, de ott van a Café stream link is, a radiocafé98.hu-n. Az is működik, és a Radio Garden, ez nagyon érdekes, mert nekem el van mentve a rádió kedvencnek. Most megpróbáltam újra rákeresni, új rákeresésnél tényleg nem dobja ki, viszont mivel el van mentve kedvencnek, ott a kedvencek között megtalálom, és simán elindítja, tehát az működik megint. Hát egyet tudok javasolni, Rádió Café applikáció, vagy millásreggeli.hu, vagy Rádió Café 98.hu, ezeken a csatornákon tutira működik, úgyhogy hogyha lehet azokba a készülékekbe streamet beütni, akkor, vagy beadni neki linket, akkor adjátok be azokat a linkeket, amik meg vannak adva az oldalunkon, azoknak működnie kell, mert ezeket folyamatosan teszteljük. És akkor, ha már kedves hallgató is rákérdezett, meg egyébként is kirobban a nyár megint itt a kis rövid szünet után, akkor jöjjön.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Hát a vonal túlsó végén pedig hát a mai áldozatunk, fogalmazzunk így, Muhi Gergely vezető elemző. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Elsősorban talán a devizapiacsal kell kezdeni, mert a 8 óra magasságában 401-ről 399 forint közelébe esett az euró. Itt most mi történik? Viszonylag rövid idő
alatt. Hogy ma reggel jöttek ki a legfrissebb inflációs adatok, és ezek azt mutatták, hogy májusban a várakozásokkal szemben tovább gyorsult az infláció, így a várt 4,2 helyett 4,4 lett évesebben az infláció, és ami még furcsább, hogy a havi változás is erősödött, itt az elemzők általában stagnálást vártak, míg az adatok azt mutatták, hogy májusban 0,2%-kal tovább erősödött az infláció.
Na tessék!
Hogy az MNB-nek sokkal kisebb lesz a mozgástere arra, hogy kamatokat vágjon a közeljövőben, és az elmúlt időszakban pedig azt láthattuk, hogy igazából a carry az, ami nagyon drive volt a forint piacot, így értetően arra figyelnek a befektetők, hogy hol tudnak magasabb kamatokat kapni a pénzükért, és ugye továbbra is lehet számítani arra, hogy a következő időszakban jóval magasabban maradnak a forint kamatok, mint azt vágni lehetett korábban. Ez erősítette a forintot a mai napon, de egyébként nem csak ma, hanem az elmúlt napokban is sorra érkeztek azok a hírek, amik a forint erősítették, így az elmúlt három nagyon-nagyon erős forinttal is láthatunk, és ennek köszönhető az, hogy április 3-a óta ismét 400 alá nézett be az euró árfolyama, most éppen 399,98 forinton áll az euró érdése.
Csodálatos.
Igen. Hát azt kell mondanom, hogy egy gladiátoros hasonlót jut az eszembe, attól, hogy földre került az ellenfeled, nem biztos, hogy ott is marad, és akkor ezt mindenki értse az inflációra is, hogy legyőztük, padlót fogott, és ott is marad, hangzott el korábban. Lépjünk tovább, budapesti értéktőzsdén, milyen a hangulat, van-e forgalom?
A budapesti értéktőzsdén nincs ennyire egyértelmű irány, sőt igazából a szélesebb európai piacokon sem egyszerűen határozott irány marad el. A francia tőzsde egy kis pluszban található, az angol és a német tőzsde egy kisebb mínuszban, és igazából ez a gyengébb hangulat is, mintha átragadna a magyar tőzsdére. A Bux Index most éppen 2%-os csökkenéssel 96.471 pontig süllyedt. A vezető részének közül igazából csak a Richter tud majd emelkedni 0,7%-kal, itt 10.130 forint tudott emelkedni az árfolyam. Ezzel szemben a többi blue chip-es részvényen 0,5% körüli csökkenéseket látunk. Az OTP 0,5%-kal 26.700 forintra csökkent, a MOL 0,4%-kal 2.904 forintig süllyedt, és a Magyar Telekom 1782 forinton áll, ami 0,4%-os csökkent tegnap zárásértékéhez képest, és igazából nincs is nagyon nagy forgalom a tőzsdén. Eddig a pillanatig nagyjából 1 milliárd forintnyi részvényt cserélt gazdát, ami azért úgy egy elég gyenge kezdésnek mondható.
Hát oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Van-e olyasmi, ami megrengetheti a piacokat, és előre lehet tudni bármit? Nem, mint az inflációs adat nem lenne elég, de...
Semmit nem tanultál 2025-ből eddig.
Donald Trump-ról tudjunk előre mondják, valamit. Hogy na majd most megoldja valamit, és akkor már attól mindenki nagyon meg fog ijedni.
Igen, már talán már nem kell attól tartanunk, hogy bármilyen nagy esemény érkezne. Esetleg a délután folyamán lehetnek az amerikai friss munkanélkülési adatok hatása, ami komolyabb érdeklődésre adhat számot. De igazából volt holnap érdemes figyelni. Holnap délután érkeznek az európai és a magyar ipari termelési adatok, és ebből tudhatjuk meg azt, hogy végre látszódik-e már a fény az augusztus végén, és számítunk-e arra, hogy a közeljövőben egy picit javul az európai konjunkturális helyzet.
Jó, hát akkor figyelünk. Köszönjük szépen, jó kereskedést.
Jó kereskedést.
Szia, tapot nektek is, sziasztok.
Szia.
Buhi Gergely vezető elemző számolt be a legfrissebb piaci fejleményekről, kezdve az inflációs adattal, ami rosszabb lett a vártnál, illetve a forint helyzetéről beszélt meg a budapesti értéktőzsdén kialakult szituról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Aggódjunk közösen egy kicsit a Kiskunságért, mert hogy az északi része egy ilyen igazi tüskevárszerű vízi világ volt, erdők, gyepek, vizes élőhelyek, most viszont a teljes kiszáradás fenyegeti. Meg lehet állítani ezt a folyamatot, és igen, miképpen dr. Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával próbáljuk megfejteni a talányt. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, először is, hova tűnt ez a világ, amit én itt idilli módon felfestettem a bevezetőnkbe? Erdők, gyepek, vizes élőhelyek, mitől tűntek ezek el?
Mindenképpen az ember beavatkozása a döntő, és hát ez összeadódott a utóbbi időszak klimatikus változásaival, de alapvetően a vizeket lecsapolták, a természetes erdőket kivágták, a gyepeket részben felszántották, részben beerdősítették nem természetes erdőkkel, tehát nagyban, egy nagy mértékben átalakítottáiról beszélünk.
Uh-huh. Hát ez 12 ezer évig ez szuper jó volt, aztán egy az utóbbi, mit tudom, igen, 50-60 igen. Évben sikerült ezt így tönkre tenni?
Hát a tönkretevés az egy érdekes szó, nem fognám rá mondjuk a nem tudom, a szarmatákra, vagy a Árpádház idején a magyarokra, vagy a kunokra, de már ők is elkezdték a táját alakítását.
Okay.
Gyakorlatilag a török kiűzése után intenzifikálódott nagy mértékben a táj használata, akkor kezdődött el igazi átalakító jellegű tájhasználat, amikor már nem csak a meglevő adottságokat használták, hanem nekiálltak változtatni a tájon.
Azt mondta itt a tanult kollégám, hogy sivatagosodás fenyeget. Egyelőre nem látunk arra felé ilyen futóhomokot, meg ilyesmit, de miből lehet ezt tetten érni, hogy tényleg sivatagosodik az a része, az alföld?
Futóhomok valóban nincs, de jelentősen csökken a növényi produkció, felnyílnak az élőhelyek, pusztulnak az erdők, száradnak ki bizonyos gyeptípusok, a korábbi vizes élőhelyek kiszáradnak és száraz élőhelyek kialakulnak. Tehát nagyon sok helyen tetten érhető. Ugye arról van szó, hogy itt homoktalaj van, ez a homoktalaj rossz víztartó képességű, tehát sokkal érzékenyebb akár a csapadék mennyiségének csökkenésére, akár annak évbeli eloszlásának megváltozására a táj, és ezért nagyon hamar megváltozik a az élővilágon is. Meg a mezőgazdaság eredményességén az erdészet.
Mit lehet ezzel ellen tenni? Lehet-e egyáltalán? Vagy ez egy olyan folyamat, amit elindítani sokkal könnyebb, mint megfékezni?
Hát az mindenképpen igaz, hogy elindítani sokkal könnyebb. Van, amikor nem tenni, hanem nem tenni kell. Tehát bizonyos átalakító jellegű beavatkozásokat megállítani. Ugye az egyik gond, hogy durván egy évszázadon folyamatosan arra törekszik az ember, hogy elvigye a vizet a kiskunságba, de most már ez sikerült.
Ezt hogy kell érteni, ez a lecsapolás? Vagy...
Hát tulajdonképpen lecsapolás jellegű dolgok. Valahogy olyanok az elvárások, például a vízügy felé is, hogy ne legyen belvíz. Belvíz az természetes része volt a rendszernek, ugye van ez a úgynevezett Pocsolya térkép, amelyik a vízben gazdag Kárpát-medencét ábrázol, egy kicsit túlhangsúlyozza a víz mennyiséget, de mindenképpen nagy területen tavak, belvizek uralkodtak, amelyek hát tárolták tulajdonképpen a tájon belül is a vizet, és ezeket a főleg belvizes területeket csatornák ásásával lecsapolták. Még ma is, hogyha véletlenül lenne egy kis csapadék felesleg akárhol a homokhátságon, még most is minden gyorsabban eljuttatják valamelyik folyóhoz, és még jó esetben géppel emelik át a gáton, ugye nem ment a gátot átfúrni, tehát energiával szabadul meg gyorsan a víztől.
Nagyon jó kérdés, hogy mennyire, nyilván azért alakult így, mert hogy gazdasági szükségszerűség volt, ugye akinek ott van a földje, az próbálja minél nagyobb mértékben ezt hasznosítani, hiszen ezért kap területalapú támogatást az Európai Uniótól. Ezért beszántanak minden négyzetcentimétert, hiszen azzal a saját bevételeiket növelik a gazdák.
Azokat a területek is beszántják, amit korábban felhagytak.
Igen.
És egyszerűen annyira nem érte meg termelni, gyakorlatilag ott az folyik, amit éppen támogatnak, mert annyira sok terület annyira rossz termőképességű, hogy magából a terményből nem képes megélni a gazdálkodás. Uh-huh. Tehát mindenképpen a szubvenciókra van szorulva.
Lehet-e érdekelté tenni ezeket a gazdákat abban, hogy mondjuk azt mondják, hogy akkor most akkor a ti területeteken ásunk egy, vagy visszaállítjuk a belvízelvezető árkokat, vagy hagyjuk belvízesedni azért, hogy azoknak a gazdáknak, akiknek ezeknél jobb adottságú területeik vannak, jobb legyen a helyzetük, vagy azért, hogy a magyaroknak a klíma viszonyai kedvezőbbé váljanak. Tehát ilyen magasztott célokért a pillanatnyi gazdasági érdekeket be lehet áldozni.
Pont ilyen helyeken a rossz termőképességű tájon jóval nagyobb az esély. A körös-maros közén kibillenteni a gazdálkodást a szántóföldi művelésből szinte lehetetlen, mert annyira jók a talajok, annyira megéri, hogy az még jó darabig ott szántóföldi művelés lesz. De ahol ennyire szubvenció függő, van az a mondás, hogy ugye, aki a cigányt fizeti, az rendeli a zenét. Tehát gyakorlatilag itt a támogatási rendszert fizetők, az Európai Unió, a Magyar Állam nagy mértékben be tud avatkozni abból, hogy milyen irányba vezess.
Kérdés, hogy van-e ennek nyoma? Az Európai Unióban mindig vannak ezek a zöldítés célú, meg nem annyira termeléshez kötött támogatási törekvések, amelyeket kánonban utasítanak el, nem csak a gazdák, hanem az ő szervezeteik is. Hogy ez egy hülyeség, hogy ennek nincs értelme, stb. Hosszan sorolhatnánk. Lehet itt békét teremteni az ügyben?
Természetesen nagyon nehéz békét teremteni. Én azt állítom, hogy az, hogyha ezeket a rossz termőképességű homokhátsági területeket hagyjuk, hogy a természeti folyamatok uralkodjanak, azzal jelentős pénzt takarítunk meg. Ugye nem hozunk létre új több terményt, de az, hogy nem kell a beavatkozásokat, az erdőtelepítéseket, a öntözést, a szájkárat, a mindent fizetni, hanem hagyjuk, hogy egy önfenntartó rendszer működjön a területen, amit valamilyen módon turisztikával, extenzív legeltetéssel, vadgazdálkodással hasznosítunk. Ezzel tulajdonképpen az államnak pénzt takarítunk meg. Tehát, hogyha néha véletlenül hallgatnának a ökológusokra és az egyéb tájhasználattal kapcsolatos alternatív gondolkodású emberekkel, akkor elképzelhető, hogy még csak nem is járnánk rosszul anyagilag.
Uh-huh. Még anyagilag sem. Tehát ugye
még anyagilag sem.
És a többi.
Még anyagilag sem. Ugye van a közösségi érdek, az ország érdek, meg van a lokális érdeke annak az egyes személynek, annak a gazdálkodónak, aki ennek a dimbes-dombos homokhátságnak a legmélyebb pontján vannak a szántóföldjei. Ő neki a pillanatnyi gazdálkodási módját az, hogyha belvizesnek hagynánk ezeket a legmélyebb területeket, ahol egyébként soha nem szántottak korábban, csak mióta kiszárították, és azután meg úgy állították be, hogy ezeket a legmélyebb pontokat tartsuk, is szárazon tartsuk. Ennek következtében aztán, akiknek magasabban voltak a földjeik, azok kiszáradtak, meg a magasabban fekvő erdők kiszáradtak. Tehát a vályléptékű egyenleg is már negatív, de ő neki abban a pillanatban nem sérültek az érdekei, legalábbis nem olyan látványosan, mint egy belvíz.
Van olyan jó példa, amit lehet esetleg mutatni akár az állami döntéshozóknak, akár más gazdáknak, hogy lám-lám, ezt megléptük, hosszas egyeztetés, nagyon sok munka után, és nézzétek meg, hogy kicsiben működik, akkor valószínűleg nagyba is fog, és ti sem fogtok...
Elnézést, hogy elkeserítem a hallgatókat. Szerintem még olyan nagyon-nagyon-nagyon jól működő dolog nincs. Ezek a helyi vízviszontartó kísérletek mindenképpen figyelemre méltóak, nem ismerem a részleteiket, tehát nem tudom, hogy pontosan mennyire eredményesek, mennyire jól vannak lokalizálva. Valószínűleg van, ahol spontánabb a kezdeményezés, ott kérdőjelesebb, van, ahol meg hát jobban tervezett, több szakember bevonásával történt, ott valószínűleg nagyobb precizitású és hatékonyabb ez az egész, de mindenképpen az, hogy az emberek már ebben gondolkoznak, az, hogy ön engem fölhívott és erről kérdez, az azt jelenti, hogy legalább megjelent már a közgondolkodásban ez a szempont is.
Hát akkor kihangosítanánk azt a gondolatot, amit megfogalmazott az imént, hogy hallgassanak már a döntéshozók azokra az ökológusokra, akiknek... azokra is, akiknek szintén az a dolguk, hogy, és az a feladatuk, hogy ezt a fenntartható és hosszú távú jól működését és élhetőségét megteremtsék ennek a vidéknek. Hát reméljük, hogy ez így lesz. Köszönjük szépen az információkat.
Én is köszönöm, hogy érdeklődtek.
Sok erő a munkájukhoz, azt hiszem, hogy ez a legjobb kívánság. Köszönjük szépen! No, az elmúlt percekben egy kicsit a Kiskunság északi részével kapcsolatban beszélgettünk. Elég elgondolkodtató dolgok jöttek elő. Dr. Rédei Tamásnak hála ezért, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Ennyi fért bele már a Millás reggeli műsorába. Holnap újra jövünk 6.30-tól élőben Gede kollégával. Köszönjük a kitüntető figyelmeteket, tartsátok meg a jó szokást továbbra is, hosszú távon is. Mi mindent el
fogunk
követni.
Írja a kedves hallgató, hogy sziasztok, csodás a műsor, mint mindig. A komment cunamihoz szeretnék hozzájárulni. A direct link MP3 streamhez működik tökéletesen. Köszönjük ezt a visszajelzést. Azt mondja, hogy a Millás reggeli app nem a szívem csücske Androidon, azt nem tudom, hogy ez micsoda, de Rádió Café appra gondolhat, de mindegy. Minden esetre legjobb megoldás szerinte az MP3 streamet berakni Androidon tranzisztorba, és természetesen podcaston visszahallgatni, ami rész kimaradt, mondja ő. Igen. Köszönjük szépen.
És ne felejtsük el, mikrobiomunkat sem
az biztos
karban tartani.
Erről elfeledkeztünk mostanában.
Bár ez a homokhátságon nem segít, de az általános nemzeti jóléten keresztül szerintem a GDP termeléséhez.
Mit akarunk utolérni, András?
Nem tudom.
Ugye azért, mert Bulgáriában már eurót vezetnek.
Igen,
mert...
európai mikrobiom.
Keressünk már valami mást.
Még nem készült.
Keressünk másikat. Románia elment, Bulgária elment.
Nyakunkban van, vagy...
Akkor most mi jön?
Hallgassuk Szólenandi híreit.
Érjük utol Zimbabvét, hát, barátaim.
Az kiderül az hírekből, hogy kit kéne utolérni. Köszönjük szépen, szép napot.
Sziasztok.
Sziasztok.
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.